Műsorajánló. Szív küldi szívnek, szívesen. Kívánság műsor 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Nótákkal, operettslágerekkel, örökzöld melódiákkal minden délután. Kérje ön is kedvencét és küldje szeretteinek. Kérését várjuk levélben, e-mailben, Facebookon vagy telefonon. Délután 2 órától hívja a 061-759-6071-es telefonszámot. Szív küldi szívnek szívesen. Kívánságműsor a hét minden napján Gál Zoltánnal. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.
Természet, történelem, hagyomány. Idén nyáron ismét vár a Kárpát-medence. Minden nap 17 óra 50 perckor a Dunán.
Műsorajánlót hallottak.
Dél van. Kossuth Rádió hírműsora.
Jó napot kívánunk, a mikrofonnál Ceglédi Edit és Néveri Igor. Főbb híreink először röviden.
Fokozódik a kánikula, megdőlhet az országos melegrekord is. A harmadfokú hőségriasztás továbbra is érvényben van.
Ma zárul a Tisza párt 3 napos kihelyezett kormányülése Pilisszentkereszten.
2 embert már megtalált a rendőrség azok közül, akik tegnap merültek el a Dunában. Egy személyt továbbra is keresnek.
Az időjárásról.
Folytatódik a kánikula, napos idő várható kevés komoly felhővel.
Következnek a részletek, a szerkesztő Király Erzsébet. Még mindig fokozódik a forróság, ma az országos melegrekord is megdőlhet. A harmadfokú hőségriasztás és a vörös kód továbbra is érvényben van. Részletek Csüri Fanni Noa összeállításában.
Itt reggelizünk meg a strandon.
A Balaton vize Balaton szárszónál már a reggeli órákban 28 fokos volt. A hőségben a strand este 10 óráig várja a fürdőzőket. A városokban, itt például Szolnokon is, maradnak a párakapuk és az ivókutak a hűsölőknek. Erről Szabó Zoltán, a közterület felügyelet osztályvezetője beszélt.
A felügyelők állópontokon, a forgalmas közterületeken, illetve szolgálatuk során a gépjárművekben is hűtött vizet tudnak biztosítani a rászorulóknak, időseknek.
Az utcán élőknek a forróságban akár egy pohár víz is életmentő lehet. Hívta fel a figyelmet Papp András, a Nyíregyházi Oltalomszeretett Szolgálat intézményvezető helyettese.
Az intézményeinkben rendelkezésre álljon folyamatosan zuhanyzási lehetőség, egészséges, vezetékes ivóvíz, illetve hűtött vagy klimatizált, vagy ventilátorokkal hűtött, hűvösebb étett helyiségek.
A hajléktalan ellátó regionális diszpécser szolgálatok elérhetőségei a Szociális és Családügyi Miniszter Facebook oldalán olvashatók.
Itt olyan helyzet áll elő, ami még sose volt.
Így jellemezte a mostani extrém időjárást Pintér Ferenc meteógyógyász, aki hozzátette, a tartós hőterhelés a fiatal szervezetet is megviselheti. Mint mondta, a hőguta előjelei lehetnek a fejfájás, szédülés, hányinger és hányás. A tudatzavar, ájulás, az izzadás megszűnése, valamint a szürke bőr pedig életveszélyes állapotra utal.
Nagyon gyakran halálos következménye lehet, de ha nem is következik be a fatális következmény, akkor is nagyon komoly szervi károsodások, maradandó szervi károsodások lehetnek a következménye.
Pintér Ferenc hozzátette, az izzadással sót és ásványi anyagokat is veszítünk. Ha ezeket nem pótoljuk, felborulhat a szervezet elektrolit egyensúlya. Vízmérgezést, hőgörcsöt is kaphatunk. Ennek elkerüléséért fogyasszunk sósabb ételeket, figyeljünk a megfelelő táplálkozásra, étrend kiegészítőkre. A forróság a vasúti közlekedésben is okoz fennakadásokat. A legmagasabb sínhőmérséklet már az 5600 fokot is elérte. Tájékoztatta a Krónikát Váci Viktor, a MÁV Inform sajtóügyeletese.
Ahol esetlegesen fölmerülhetnek pályahibák a magas sínhőmérséklet miatt, sebességkorlátozásokat vezettek be. Jellemzően ezeken a szakaszokon 20 km/h csökkentették a megengedett maximális sebességet. Jelenleg is több vasútvonalon van ilyen korlátozás, ezek által 5-15 perces késéseket okozhatnak a vonatoknak.
Közben a Duna víz hőmérsékletének emelkedése miatt szombat délután 240 megawatttal vették vissza a paksi atomerőmű reaktorainak villamos teljesítményét, ma pedig további csökkentés várható. Az előrejelezhető terhelési adatok alapján az energiaellátás azonban így is biztosítható.
Ne pazaroljuk az ivóvizet locsolásra, kocsimosásra, medencefeltöltésre, illetve a járdák, udvarok hűsítésére. Erre figyelmeztetnek a szakemberek, akik azt mondják, az extrém melegben szomjazó embereknek és állatoknak az ivóvíz minden cseppje kincs. Kara Barnabás és Gábor Anikó összeállítása.
Kényszerérett árpa és búza, kiszáradt kukorica, ez fogadja a gazdákat a Zalavár megyei termőföldeken. A hőhullám és az asszály miatt szinte alig lesz termés. Gyergyák Szabolcs gazdálkodó azt mondja, az ilyen kánikulák tovább rontják a földek állapotát.
Katasztrofális a helyzet, legalábbis én emlékszem rá, még a régi öreg is mondják, hogy ilyet még nem láttak, még a 800-as években is voltak szárazabb évek, de ilyen, hogy a kutak elapadjanak, ilyenben még nem volt példa.
Az extrém melegben nem csak a termőföldeken, hanem a háztartásokban is rendkívül megnövekedett a vízfogyasztás. A Zalavíz ZRT most azt kéri, a vízfelhasználás mellett az áramfelhasználással is takarékoskodjanak az emberek. Erre hívta fel a figyelmet a gazdasági és energetikai miniszter is a közösségi oldalán. Kapitány István azt írta, este 6 és 9 óra között csökkentsük az áramfogyasztást. Hozzátette, a szakemberek éjjel-nappal azon dolgoznak, hogy mindenkinek biztosított legyen az áramellátás. Magyar Péter miniszterelnök korábban arról beszélt, ahol szükség van rá, ott az önkormányzatok fogják elrendelni a vízkorlátozásokat.
Kiemelten kérjük a lakosság együttműködését, hogy ne ezt a pár napot használják esetlegesen medencék feltöltésére vagy locsolásra. Baj esetén a Magyar Honvédség és a Nemzeti Víziközművek 26 önjáró eszközzel tud az ország különböző pontjain vizet biztosítani.
A mindennapokban természetes számunkra, hogy tiszta, jó minőségű ivóvíz folyik a csapokból, hogy ez így is maradjon, a szakemberek azt kérik, ne pazaroljuk, mert az elviselhetetlen hőségben minden cseppje kincs.
A napokig tartó kánikula után enyhülést hozó vihar érkezett a francia főváros térségébe. Párizsban ma már nem haladja meg a 30 fokot a hőmérséklet. Számos nyugat-európai országban azonban marad a több mint egy hete tartó kánikula. Közben a hőhullám fokozatosan kelet felé tolódik. Németországban és Csehországban már nem csak a júniusi, hanem a mindenkori melegrekord is megdőlt. Kanalas Lili összeállítása.
Villámok cikáztak az égen Párizs felett szombat éjjel. Volt, aki táncolt is a szélben és az esőben, amelyek véget vetettek a több mint egy hétig tartó kánikulának. Nagyon boldog vagyok, mert a hőség szörnyű volt, lelkendezett egy nő. Azonban nem mindenhol enyhült a forróság. Olaszországban 18 városra adták ki a legmagasabb hőségriasztást a hétvégére. Köztük olyan turisták által kedvelt helyekre is, mint Velence, Firenze, Bologna, Milánó és Róma.
It's very hot.
Nagyon meleg van, jobb a fák és a házak árnyékában, mint a tűzőnapon, mondta egy német turista. Svájcban csak nem 80 éves júniusi melegrekord dölt meg, amikor néhány napja Bázelben 37 fok feletti hőmérsékletet mértek. A szokatlan hőség különösen azért okoz gondot az alpesi országban, mert sok lakásban nincs klímaberendezés. Németországban két egymást követő nap is megdőlt a melegrekord. Szombaton az ország keleti részén 41,5 fokot mértek. Berlinben a rendőrség sietett az emberek segítségével, és vízágyukkal locsolták a tömeget a város központjában. Prágában a tűzoltók vállalták a feladatot, hogy autójukból vizet permeteznek a járókelőkre. A cseh fővárosban szombaton az ország történetének eddigi legmelegebb napja volt. Fokozottan készültek a hétvégi 40 fokos hőségre az osztrák hatóságok is, a szokásosnál több mentő és tűzoltó teljesít szolgálatot. A rendőrség arra figyelmeztet, hogy senki ne ugorjon a Dunába hídról vagy csónakból, miután a héten több ember is meghalt emiatt.
Még mindig túlélők után kutatnak a szerdai, venezuelai földrengések után. A természeti katasztrófának már több mint 1400 halottja van, 50 ezer ember pedig eltűnt. Napokkal a természeti katasztrófa után egy 9 hónapos csecsemőt és az édesanyját, valamint egy 11 éves fiút is élve mentettek ki a romok alól. Munteán Erik beszámolója.
Egy csecsemőt és az édesanyját mentettek ki az egyik romos épület alól az Egyesült Államokból érkezett kereső csapat. A kolumbiai mentők pedig egy 11 éves fiút szabadítottak ki a törmelékek fogságából. A természeti katasztrófák utáni munkálatokra felkészített csapatnak 6 óráig tartott, mire elérték a fiút, akit 3 méternyi kő és föld borított. Úgy omlott össze a szerkezet, hogy pont maradt neki elegendő hely, így biztonságban volt és nem esett baja. Ez igazán örömteli ilyen sok munka után, mondta a kolumbiai kereső csapat egyik tagja. A földrengések után tízezreket keresnek eltűntként. Jelentős részük felhetően még mindig a romok alatt van. A mentés tovább nehezíti, hogy szerda óta több mint 300 utórengésről számoltak be. Olyan keményen dolgoztunk az elmúlt 4 napban, ahogy csak tudtunk, de nem sokra mentünk vele. Túl sok a törmelék. Magyarázta egy lányát kereső apa. A térségbe folyamatosan érkeznek a külföldi mentőcsapatok. A venezuelai kormány szerint már 24 országtól kaptak valamilyen segítséget. A földrengés sok helyen az utakat is használhatatlanná tette. Ezért a markolókat és bódózereket nem tudják eljutatni a legsúlyosabban érintett térségekbe. Nincsenek nehéz munkagépeink. Rengeteg mentő alakulat jött, hogy segítsen, és mindent megtesznek. De szükségünk lenne a gépekre. Azok nélkül nem tudunk haladni, mondta egy családtagjait kereső nő. A földrengésekben rengetegen vesztették el az otthonukat. A fővárosban sokan az utcákon, sátrakban vagy a parkokban keresnek menedéket. Caracas két kerületében nem biztonságosak az épületek. Az utcára kényszerült embereknek önkéntesek és segélyszervezetek próbálnak segíteni. Kevés az ivóvíz és mindenből hiány van. Sokaknak gyógyszerek kellenének. Nagyon nehéz a helyzetünk, magyarázta egy férfi. Az elhunytakért világszerte milliók imádkoznak. Madridban, ahol jelentős venezuelai diaszpórája, szent misén emlékeztek az áldozatokra. A Vatikánban pedig Leó pápa is a venezuelaiakért fohászkodott. Imádkozunk az áldozatokért, a családjaikért és mindazokért, akik ennek a tragédiának a következményeit szenvedik el. Emellett az Úr gondjaira bízzuk mindazokat, akik a mentési munkálatokban részt vesznek, és kérjük, hogy a nemzetközi közösségek szolidaritása e szeretett nemzet iránt ne szűnjön meg. Imádkozott a Szent Atya. A segélyszervezetek szerint a mentés során az első 2-3 nap kulcsfontosságú. Ekkor van a legnagyobb esély arra, hogy az embereket élve mentsék ki a romok alól. Ezután már többnyire csak akkor maradnak életben a törmelék alatt rekedt emberek, ha a mentőcsapatok el tudják látni őket vízzel, amíg kiszabadítják őket.
Újabb légicsapást mért iráni célpontokra az amerikai hadsereg. Washington szerint a támadás válaszcsapás volt arra, hogy a perzsa állam újabb, ezúttal egy panamai olajszállítóhajót lőtt drónokkal a Hormuzi szorosban.
Hangsúlyozták, hogy az amerikai légierő az iráni felderítő és kommunikációs rendszereket, légvédelmi létesítményeket, valamint drón és akna raktárakat bombázta. A mostani akció pedig jelentősebb károkat okozott a pénteki amerikai támadásnál.
Továbbra sem csökken a harcok intenzitása az orosz-ukrán háborúban. Moszkva az ukrán fővárost támadta, Kijev pedig az orosz olajfinomítókat vette célba. Részletek Iváncsik Attilától.
Két civil is súlyosan megsebesült Kijevben, amikor ballisztikus rakétákkal támadta Oroszország az ukrán fővárost. Az ukrán hadsereg válaszcsapásainak következtében lángba borult egy az oroszországi Krasznodár megyében található Szlavjanszk olajfinomító, amely évente 5 millió tonna nyersanyag feldolgozására képes. Ez a létesítmény biztosítja a Dél-Oroszország üzemanyag szükségletének mintegy 10%-át. A Jaroszlavi régióban ugyancsak egy olajfinomítóban keletkeztek károk, a Krímen pedig egy hőerőmű volt az ukrán válaszcsapások főcélpontja. A félszigetet néhány óra alatt 16 robbanás rázta meg.
Gyalogosok közé hajtott egy autó Londonban egy népes bevásárló utcában. Az incidensben többen megsérültek, de egyikük állapota sem súlyos. Tóth Vali tudósít.
Az autót vezető 34 éves szomáliai férfi elhajtott a helyszínről, azonban rövid idő alatt elfogták, majd gyilkossági kísérlet és közúti veszélyeztetés gyanújával vették őrizetbe. Indítékait a hatóságok vizsgálják, egyelőre azonban nem kezelik terrorcselekményként az esetet. A londoni mentőszolgálat szerint 3 sérültet még a helyszínen elláttak, 2 pedig kórházba vittek.
Néhány héten belül lemond a szerb köztársasági elnök. Alekszandar Vučić ezt maga jelentette be egy belgrádi nagygyűlésen. Azt ígérte, hogy továbbra is marad a politikai életben, és ha a pártja felkéri, akkor részt vesz a következő parlamenti választási kampányban, minden bizonnyal miniszterelnök jelöltként. Az elnök távozását azóta követelik sokan az országban, hogy 2024. november 1-én leszakadt az Újvidéki vasútállomás előtetője, 16 ember halálát okozva. Mészáros László összeállítása.
Egyes becslések szerint több mint 200 ezer embert mozgósított tegnap este Belgrádban Alekszandar Vučić. A szerb haladó párt nagygyűlést szervezett, Szerbia egy család elnevezéssel. A parlament előtt a tömeg az elnök nevét skandálta. Az államfő ekkor bejelentette, köztársasági elnökként már csak néhány hétig maradt hivatalban, ezt követően lemond. Néhány héten belül lemondok. Elmondtam az elnöknek és a szerb haladó párt vezetésének, hogy a közelgő választásokon, ha kérik és akarják, veletek együtt segítek elnyerni a nép bizalmát, hogy a következő 4 évben mindazt megvalósíthassuk, amiről eddig beszéltem, hangsúlyozta a szerb elnök. A nem teljesen váratlan politikai döntés hátterében stratégiai megfontolások állnak. Vučić elnöki mandátuma 2027 májusában járna le, és az alkotmány értelmében harmadszor már nem indulhatna a tisztségért. Célja az, hogy a szerb haladó párt színeiben ismét miniszterelnök lehessen. A közvetlen hátteret a másfél éve tartó, olykor erőszakos diáktüntetések adják. A tiltakozók szerint az Újvidéki vasútállomás előtető omlását az országot teljesen átszövő korrupció okozta. A 2024 novemberi tragédiában 16 ember vesztette életét. A mozgalomhoz már a tanárok, ügyvédek, gazdák és nyugdíjasok csatlakoztak. Mindannyian a kormány távozását követelik. Vučić szerbiai megítélését súlyos múltbéli vádak is beárnyékolják. A 90-es években a Milosevic kormány tájékoztatási minisztereként szolgált. Ekkor tette hírhedt kijelentését, egy megölt szerbért 100 muszlim életét veszik el. Az elmúlt időszakban ennél is komolyabb állítások láttak napvilágot. Vučić elismeri, hogy a háború idején radikális pártiként megfordult a Szarajevó melletti szerb állásoknál. Azt viszont tagadja, hogy harcolt volna. Egy horvát újságíró beadványa alapján az ügyészség azt vizsgálja, érintett lehet-e a Szarajevó szafari néven is. Mert ügyben. Ebben a hálózatban gazdag nyugati turisták fizettek azért, hogy civilekre lőhessenek a magaslatokról. Vučić kategórikusan tagad minden vádat. A kormánypárti demonstráción a jövőbeli győzelmi esélyeket latolgatta. Csak azt akarom mondani nekik, ha jól csináljuk, ha megvan a ti energiátok, segítek egy kicsit. Részt veszek veletek ebben a vállalkozásban, és akkor azt hiszem, meggyőzőbben győzzük le őket, mint valaha, emelte ki a politikus. Az elnök személye ma mélyen megosztja Szerbiát. A nagygyűlés megmutatta, hogy a kormány ellenes megmozdulások ellenére a hatalom még mindig képes tömegeket utcára vinni. Ugyanakkor a Balkán térséget elemző Balk portál szkeptikusan fogadta a hírt. Mint írják, a politikus távozik az államfői posztról, de hatalomból egy pillanatig sem akar kivonulni. A listánk neve a közelgő választásokon legyen Egyesült Szerbia, mondta Alekszandar Vučić. Ha az államfő hivatalosan is lemond, helyét automatikusan Ana Brnabić házelnök veszi át. Ő a törvény szerint legfeljebb 3 hónapig maradhatna hivatalban. Ezután 90 napon belül új elnökválasztást kell kiírni.
Itt a krónika.
Mozárul a Tisza párt 3 napos kihelyezett kormányülése Pilisszentkereszten, a büntetés végrehajtás oktatási és rehabilitációs központjában.
Magyar Péter tegnap este a közösségi oldalán egy csoportképet osztott meg a kormányülésről, amelyen a miniszterek mellett a párt több vezető tisztségviselője is látható. A fotón szerepel többek között Forst Hoffer Ágnes az országgyűlés elnöke, Tóth Péter nemzetbiztonsági főtanácsadó, Bíró Nagy András és Kustánci Norbert államtitkár, valamint Bódis Kriszta és Rost Andrea kormánybiztos is.
A Tisza kormány első 50 napjának intézkedéseit sorolta fel a miniszterelnök a közösségi oldalán.
Magyar Péter azt írta, ilyen rövid idő alatt már több tucat vállalásukat sikerült teljesíteni. A kormányfő példaként említette, hogy megállapodtak 6000 milliárd forint uniós pénz hazahozataláról. Elindították a valaha volt legerősebb korrupció ellenes küzdelmet, elfogadták a miniszterelnöki mandátum 8 évben korlátozását, és visszavették a közérdekű alapítványokba kiszervezett 1000 milliárdos állami vagyont. Jelentősen csökkentették a képviselők, a miniszterelnök és a miniszterek fizetését, leállították a devizahiteles ügyekben a végrehajtást és a kilakoltatást, elkezdték feltárni a NER legnagyobb bűneit, Magyarország pedig visszatért Európába. Magyar Péter kiemelte, az országban rend, béke és biztonság van. A magyarok döntő többsége szerint jó irányba mennek a dolgok, az utcákon pedig sokkal több felszabadult és mosolygós embert látni. A miniszterelnök úgy fogalmazott, büszke a Tisza kormány első 50 napjára.
Átfogó szerkezeti reform nélkül nem oldhatók meg az egészségügyi rendszer problémái. Erről beszélt Kunec Zsombor egészségügyi elemző. Az orvos szakember a Tiszapárt egészségügyi terveit értékelve azt mondta, az ígért 500 milliárd forintos többletforrás önmagában nem lesz elegendő a várólisták csökkentésére és a munkaerőhiány kezelésére. Kócán Dávid összefoglalója.
Hogy hogyan fognak lecsökkenni, úgy, hogy én értek hozzá.
Így válaszolt még májusban Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter, amikor parlamenti bizottsági meghallgatásán a várólisták csökkentéséről kérdezték. A tárcavezető akkor azt mondta, a következő években mintegy 500 milliárd forint többletforrást fordítanának az egészségügyre, aminek egyik legfontosabb célja a várólisták 20-30%-os rövidítése 2028 elejére. Emellett megerősítenék az alapellátást, és egy a minisztériumtól független ellenőrzési rendszert is létrehoznának.
Egy átfogó strukturális reformot ígértek a Tisza részéről az egészségügyben, amire egyébként szerintem nagyon-nagyon-nagyon komoly szükség van.
Fogalmazott Kunec Zsombor egészségügyi elemző, aki úgy véli, az 500 milliárd forintos többlettámogatás önmagában kevés az egészségügy problémáinak megoldására. Szerinte az összeg legfeljebb a tervezett bérrendezés fedezetét biztosíthatja, érdemi megtakarítást a központosított beszerzésekben tapasztalt visszaélések megszüntetése hozhatna. Hozzátette, első lépésként egy összehangolt szerkezeti átalakításra lenne szükség.
Az egészségügy az olyan, mint a pókháló, ha itt meghúzom, itt is megmozdul, és nekem nagyon-nagyon kell tudnom, hogyha itt meghúzom, akkor itt mi fog történni, mert egyébként rombolni is lehet ilyen dolgokat.
Hangsúlyozta, az elmúlt évek egyik legjelentősebb intézkedése az orvosbérek rendezése volt, ugyanakkor az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló törvény hatására sok orvos elhagyta az állami ellátórendszert és a magánegészségügyben vállalt munkát. Ezzel együtt a Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint összességében ma mintegy 8000-rel több orvos dolgozik, mint 2010-ben, többségük azonban 70 évnél idősebb.
A másik fele, ahol nagy növekedés volt, az a rezidensek, ugye ők röghöz kötöttek, ők nem tudnak elmenni, ahonnan viszont meg hiányzik, és ahonnan jelentős mennyiségű orvos távozott, az pontosan az a korosztály, aki még nyitott, képes az új dolgok befogadására, és már megfelelő tapasztalattal is rendelkezik. Tehát ez a 40-50 éves korosztály az, ami kimenekült ebből a rendszerből. Pont ez a korosztály ment ki a magánellátás felé, és már aki tudott, mert nyilván egy sürgőségi orvos, mint én, az nem nagyon tud.
Kunec Zsombor szerint a munkaerőhiány kezelésére átmenetileg 2 évre korlátozni kellene, hogy a magánegészségügy szakembereket vonjon el az állami ellátórendszerből. Ez idő alatt az állam finanszírozhatná a magánellátásban elvégzett egyes várólistás járóbeteg ellátásokat, miközben az állami egészségügyben olyan életpályát és munkakörülményeket kellene kialakítani, amelyek hosszú távon is ott tartják a szakembereket. Hozzátette, a szeptembertől létrejövő a kórházi fertőzések mérését és nyilvánossá tételét szolgáló rendszer hozzájárulhat a kórokozók elterjedésének visszaszorításához. Az elemző szerint a rendszer átláthatóbbá teszi az intézmények működését, így a fenntartó pontosan láthatja, hol van szükség beavatkozásra, a kórházak pedig nagyobb figyelmet fordíthatnak a megelőzésre.
Több fontos kritériumnak kell megfelelni ahhoz, hogy Magyarország csatlakozhasson az euróövezethez. Erről beszélt a közmédiában nyilatkozó közgazdász azzal kapcsolatban, hogy a kormány 2030-ra szeretné teljesíteni a szükséges követelményeket. Nagy Viktória összeállítása.
Alapvető célunk, hogy 2030 környékére Magyarország teljesítse a Maastrichti kritériumokat. Ezek azok a feltételek, amikor, hogyha egy ország teljesíti, ezeket akkor dönthet az eurózónához való csatlakozásról.
Fogalmazott a miniszterelnök, miután az eurócsoport elnökével tárgyalt Budapesten. Magyar Péter hangsúlyozta, hazánkban kiemelten magas az euróövezethez való csatlakozás támogatottsága, azonban jelenleg egyik feltételnek sem felelünk meg. A kormány még idén benyújtja a felülvizsgált középtávú költségvetési pályát, amely az euró bevezetéséhez szükséges kritériumok teljesítéséhez vezető lépéseket is vázolja.
Amikor 22 évvel ezelőtt csatlakoztunk az Európai Unióhoz, akkor közelebb voltunk sok tekintetben egy esetleges eurózóna csatlakozáshoz, mint ahol most vagyunk. Sőt, talán mondhatom azt, hogy a csatlakozás környékén volt egy politikai egyetértés abban, hogy az a cél és az a jó az országnak, hogyha mielőbb csatlakozunk az eurózóna. Az ettől most messze vagyunk, de pár év alatt odaérhetünk.
Korábban a Magyar Nemzeti Bank elnöke is támogatóan nyilatkozott a kormány terveiről. Varga Mihály úgy fogalmazott, az MNB konstruktív partner lesz az euró bevezetéséhez szükséges feltételek teljesítésében. A magyarok háromnegyede támogatja az euró bevezetését, derül ki a Medián friss felméréséből, amely a hvg.hu-n jelent meg. A folyamat gyorsaságáról viszont eltérőek a vélemények. A felmérés szerint a hazai társadalom ötöde azt szeretné, ha a lehető leggyorsabban bevezetnék az eurót. Minden második ember szerint viszont megfontolt és alaposan előkészített folyamatra van szükség. Az euró bevezetésének több olyan szigorú kritériuma van, amelyet hosszú távon tartani kell, fogalmazott Sebestyén Géza, az MCC gazdaságpolitikai műhelyének vezetője. A közgazdász elmondta, ezek között szerepel az, hogy a költségvetés hiánya nem lehet több a GDP 3%-ánál, illetve az infláció nem haladhatja meg 1,5 százalékponttal a három legalacsonyabb inflációval rendelkező EU tagállam átlagát. A kritériumok között szerepel az államadósság 60% alá csökkentése is, mondta a közgazdász.
Most ugye 76% a GDP-nek az államadóság, tehát ha 60 alá le akarunk menni, akkor 4%-ponttal kell csökkentenünk évről évre a GDP arányos államadóságot. Szerintem ez nem igazán valósítható meg komoly megszorítások nélkül, és ez az, ami igazából fájdalmas lehet.
Hozzátette, hogy követelmény az is, hogy a hosszú távú hitelek kamatlába legfeljebb 2%-ponttal haladhatja meg a három legjobb uniós tagállam átlagát.
Az Európai Uniós szabályozással összhangban augusztus 3-án érvényüket vesztik a régi típusú, könyvformátumú, lejárati idő nélküli személyazonosító igazolványok, hívta fel a figyelmet a belügyminisztérium. Az érintett főként idős állampolgárok a lejáratról nem kapnak külön értesítést. A tárca azt javasolja, mielőbb ellenőrizzék okmányaikat és igényeljenek plasztik kártya alapú igazolványt. Csüri Fanni Noa összefoglalója.
Az Európai Unió korábban döntött, hogy a személyazonosító igazolványok biztonságát meg kell erősíteni, ezért változtak a hazai jogszabályok is.
Tájékoztatta a Krónikát a Belügyminisztérium személyi nyilvántartási és igazgatási főosztályának vezetője. Lorman Eszter emlékeztetett, a biztonsági elemek köre az elmúlt években bővült. Ezek és a biometrikus adatok szükségessé váltak az okmányok hitelességének ellenőrzéséhez, valamint a polgárok azonosításához. Az előírásoknak nem megfelelő dokumentumokat kivonják.
A 2000. január 1-e előtt kiállított személyazonosító igazolványok birtokosait érinti. Ez az intézkedés a papír alapú személyazonosító igazolványal rendelkezőket, itt jellemzően az idősebb korosztályt fogja érinteni.
Mintegy 161 ezer állampolgárnak jár le augusztus 3-án a személyi igazolványa. Ők a kormányablakokban kérvényezhetnek új plasztik kártyaformátumú igazolványt, hangsúlyozta a főosztályvezető. Igényléskor be kell mutatniuk korábbi okmányukat. Adateltérés esetén pedig anyakönyvi kivonatra is szükség lehet. Az új igazolvány átvételekor a régit le kell adni. Norman Eszter hozzátette, az egészségügyi állapotuk miatt mozgásukban korlátozott orvosi igazolással rendelkezőknek segítenek az ügyintézésben.
A kormányhivatal.hu felületen elérhető a kormányhivataloknak az elérhetőségei, mint telefonszám, mint e-mail címek, ahol jelezni lehet azt az igény, hogy a személyes megjelenésben akadályozott kérelmezők, a tartósan ágyban fekvők például egyeztethetik a kormányhivatallal az ügyintézés menetét, akik segítenek a mobil ügyintézés végzésében.
A belügyminisztérium emlékeztetett arra, hogy a 70. életévüket betöltötteknek az állandó személyazonosító igazolvány kiállítása díjmentes. Tájékoztatások szerint a megadott határidő után pedig az ideiglenes okmány is ingyenes. Közleményükben felhívták a figyelmet arra is, hogy azoknak, akik rendelkeznek más érvényes személyazonosságot igazoló hatósági okmánnyal, például kártyaformátumú vezetői engedéllyel vagy útlevéllel, az új személyi igazolvány kiváltása nem kötelező, ugyanakkor a jövőbeni zökkenőmentes ügyintézés érdekében ajánlott.
2 perc múlva 12:30.
Adásunkban eddig elmondtuk, hogy fokozódik a kánikula, ma megdőlhet az országos melegrekord is. A harmadfokú hőségriasztás továbbra is érvényben van. Szó volt arról, hogy ma zárul a Tisza párt 3 napos kihelyezett kormányülése Pilisszentkereszten. És beszámolunk arról is, hogy két embert már megtalált a rendőrség azok közül, akik tegnap merültek el a Dunában. Egy személyt továbbra is keresnek.
Déli krónika.
50 ezeren voltak a Budapest Pride-on, közölték a szervezők. Azt írták, hogy idén fenyegetések, uszítás és gyűlöletkeltés nélkül tarthatták meg a felvonulást. Karácsony Gergely főpolgármester arról beszélt, mostantól nem csak megóvják az alapvető értékeket, hanem jogot is szereznek nekik. Az Európai Bizottság elnöke pedig azt írta, Budapest utcái megteltek örömmel és büszkeséggel. Ambrus Róbert összeállítása.
Szivárványos zászlókat lengetve vonultak az emberek szombaton a 31. Budapest Pride-on. A rendezvény nem csak kiállás volt az alapvető értékek mellett, hanem egy közösségi fesztivál számos programmal.
Én szeretnék lenni az első, aki összeadja az első azonos nemű pár Budapesten, és nem akarok erre sokat várni.
A főpolgármester azt mondta, a házasság minden kapcsolatot szentesíthet.
Mi Budapesten az elmúlt években is megőriztük, védtük az értékeinket és az elveinket. A szabadságot, a szolidaritást, az emberséget, a jövőért érzett felelősséget. Vigyáztunk rájuk, hogy legyen honnan visszatérniük, amikor most végre felszabadult az egész ország.
Az Orbán kormány úgy szigorította a gyülekezési jogot, hogy a Pride-ot ne lehessen törvényesen megtartani. Tavaly a fővárosi önkormányzata a saját szervezésében tartotta meg a felvonulást. A főpolgármesterrel szemben büntetőeljárás indult a gyülekezési szabadság megsértése miatt. Karácsony Gergely szombaton közölte, a bíróság megszüntette az eljárást. Karácsony Gergely kockázatot vállalt azért, hogy megvédje az emberek érdekeit. Ezt mondta az Európai Unió humanitárius segítségnyújtásért felelős uniós biztos a szombaton. Hadzsa Labib köszönetet mondott a főpolgármesternek, majd arról beszélt, Európában olyan társadalmat építenek, ami szabad, befogadó és demokratikus. A biztos szerint a Pride felvonulói nem csak saját magukért állnak ki, hanem minden emberért. Never a crime. Ennek a felvonulásnak a megszervezése soha nem volt bűncselekmény. Ez egy alapvető jog, teljesen egyértelmű, hiszen az úgynevezett gyermekvédelmi törvény megbélyegezte az LMBTQ közösséget. Ez egyébként megsérti az európai jogszabályokat, mondta Hadzsa Labib. Budapest utcái örömmel és büszkeséggel teltek meg, ezt írta az Európai Bizottság elnöke. Ursula von der Leyen kiemelte, az LMBTQ közösség félelem nélkül vonulhatott. Egész Európa büszke, zárta bejegyzését Ursula von der Leyen. A BRFK azt írta, békésen zajlott a felvonulás. A rendőrség három személyt állított elő, két férfival szemben garázdaságbűncselekmény gyanúja, egyel szemben pedig közerkölcs megsértése miatt indult eljárás.
Jelentősen átalakul az éjszakai közösségi közlekedés Budapesten és környékén jövő hét szerdától, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. A legforgalmasabb útvonalakon sűrűbben közlekednek majd a járatok, és több új, közvetlen éjszakai busz is indul a külső kerületek, valamint az agglomeráció felé. Nagy Viktória összefoglalója.
Megváltoztak az utazási szokások, több helyen tapasztaltuk azt, hogy zsúfoltság van éjszaka is a járatainkon, illetve sok olyan hely van Budapesten, ahol eddig nem ért el éjszaka a hálózat.
Mondta a BKK szóvivője. Kovács Bendegúz emlékeztetett, a főváros éjszakai tömegközlekedési hálózatának utoljára több mint 20 évvel ezelőtt volt nagyobb reformja, azóta viszont sokat változtak az utasok igényei. Tavaly a fővárosi közgyűlés döntése alapján a BKK elkezdte az új rendszer kidolgozását. A mostani változtatásokat több társadalmi egyeztetés előzte meg, illetve konzultáltak a fővárosi kerületekkel is.
Voltak olyan helyszínek, ahol eredetileg mi javasoltunk közösségi közlekedést, de most még nem lesz, mert a helyiek úgy érezték, hogy nekik ez még sok lenne. Illetve voltak olyan igények is, amire pedig másképp reagáltunk, például nem egész éjszaka folyamatosan menetrendszerűen közlekednek a járatok bizonyos helyeken, hanem nem igényvezérrel telebuszokat indítunk el az éjszakai időszakban azért, hogy csak akkor menjenek ezek a járatok, amikor ezekre valóban szükség van.
Kovács Bendegúz elmondta, az új hálózat logikája, hogy minél több helyre el lehessen jutni éjszakai járattal a fővárosban. Másik fontos cél a rövidebb menetidő a belváros és a külső kerületek között. A fontos tengelyeken gyakrabban járnak majd az éjszakai buszok, nem csak a járatokban lesz változás, egyes városrészekben sűrítik az éjszakai megállókat.
Figyeltünk arra is, hogy legyenek átmérős járatok is, tehát nem csak sugárirányban, hanem a külső kerületek között is lehessen közlekedni éjszaka is, pont azért, hogy mindenhol legyen választási lehetőség azok számára, akik éjszaka nem autóval vagy taxival szeretnének közlekedni.
Kovács Bendegúz felhívta a figyelmet az agglomerációt érintő változásokra is.
Az új hálózattal könnyebb lesz közlekedni Pécelre, itt egyenesen a De└ Szentendrére is járat, illetve Solymára is Hüvösvölgyből gyakrabban lehet majd eljutni.
A részletekről a BKK honlapján lehet tájékozódni, illetve a Budapest Go applikáció útvonal tervezőjében már szerepel az új éjszakai menetrend.
Leszállás után füstölni kezdett a Geosky légitársaság által üzemeltetett Boeing 767-es repülőgép futóművének fékje reggel a Liszt-Ferenc nemzetközi repülőtéren.
A Budapest Airport tájékoztatása szerint a tűzoltók azonnal megkezdték az oltást, személyi sérülés nem történt. A repülőgép átvizsgálása folyamatban van.
Két embert már megtalált a rendőrség azok közül, akik tegnap merültek el a Dunában. Egy személyt továbbra is keresnek, közölte a budapesti rendőrfőkapitányság szóvivője.
Az eltűnések Iváncsánál, a budapesti Kopaszigátnál és Bajánál történtek. Csécsi Soma felhívta a figyelmet arra, hogy kijelöletlen fürdőhelyen és folyókban senki ne fürödjön, mert ezek a vizek még a jó úszóknak is veszélyesek lehetnek. Aki bajba jutott embert lát, hívja a 112-es segélyhívószámot.
Ilyen veszélyek lehetnek például az erős sodrás, a meder hirtelen mélyülése, örvények alakulhatnak ki a folyókon, úszadékok jöhetnek szembe az úszóval, amelyek sérüléseket okoznak, és a hirtelen hideg víz szintén izomgörcsöt vagy légzési nehézséget okozhat. Ezért a rendőrség mindenkit arra kér, hogy csak kijelölt fürdőhelyen menjünk a vízbe.
A Szamost oda-vissza átúszva próbált elmenekülni a rendőrök elől egy szabolcsi autótolvaj. A férfi, aki egyébként el volt tiltva a vezetéstől, előzőleg két autót is ellopott, és két benzinkútról is fizetés nélkül távozott. A tolvajt három város rendőrei üldözték, és végül kevesebb, mint 24 óra alatt sikerült őt elfogni. Víg András összeállítása.
Két kifizetetlen tankolás után lopott autóval menekült a nyíregyházi rendőrök elől egy 21 éves leveleki férfi Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében. A 41-es főúton a magyar-román határ felé száguldott, amikor anyolán defektet kapott. A tolvaj a kocsit hátrahagyva gyalog menekült tovább. A Szamos sem jelentett neki akadályt, a helyenként több méter mély erős sodrású vízbe vetette magát, hogy a folyót átúszva lerázza az őt üldöző rendőröket. Csak hogy a túlparton az üldözésbe időközben bekapcsolódott fehér gyarmati járőrök várták. A férfi még ekkor sem adta meg magát, úgy döntött, hogy visszaúszik Panyolára, ahonnan elindult. A nyíregyházi, Máté Szalkai és fehér gyarmati rendőrök összehangolt akciója eredményeképpen itt ért véget az életveszélyes kaland.
A nyíregyházi nyomozók több rendbeli lopás büntetével kihallgatták, és mivel a járművezetéstől is el volt tiltva, ezért járművezetés az eltiltás hatája alatt büntetével is meggyanúsították.
Mondja Gál Attila, a főkapitány sajtóreferense. A rendőrök a férfit, akit egyébként korábbi ügyei miatt jól ismertek, őrizetbe vették és kezdeményezték a letartóztatását, amit az ügyészség indítványa alapján a nyíregyházi járásbíróság első körben 30 napra elrendelt.
95 éves a szegedi szabadtéri játékok.
Az augusztus 22-ig tartó időszakban klasszikus zene, prózai, színi előadások, popkoncertek várják az érdeklődőket. A Magyar Nemzeti Táncegyüttes nagyszabású táncjátéka a Hősök hajnala Dózsa Györgyöt és az idén 500 éves Mohácsi csatát idézi meg. Műsorra tűzik a Csárdás királynő nagy operettet, a Kárment, valamint a Wicked című musicalt is.
Autós percek.
Az Útinform tájékoztatása szerint kigyulladt egy autó az M7-esen Budapest felé Szabadbattyán térségében. A tüzet eloltották, a pályazár véget ért, a forgalom egy sávon megindult, a torlódás több mint 10 kilométeres. Az autópálya kezelője a torlódásban rekedt utazóknak vizet oszt a 84-es és a 70-es kilométer között.
Fővárosi információkkal folytatjuk.
Jó napot kívánok! A fővárosban baleset történt a Bartók Béla úton, Kelenföld vasútállomás felé a Karolina út után. Útszükletre kell számítani. a 19-es és a 49-es villamos helyett Kelenföld vasútállomás és a Móricz-Zsigmond körtér között pótlóbusz. Egyirányosították a 11. kerületben a Budafoki utat a Lágymányosi utcától a Bertalan Lajos utcáig, mert javítják a távfővezetéket. Szép Csilla, BKK Info.
Időjárás jelentés.
Folytatódik a kánikula, napos idő várható kevés gomoly felhővel, keddig továbbra is rekkenő hőségre kell készülni, majd a hét közepétől pár fokos enyhülés érkezik. Részletek Tóth Tamás meteorológustól. Szervusz!
Szervusz, köszöntöm a hallgatókat, valóban keddig számíthatunk, és fokozódik még a hőség, ha már ez fokozható, hiszen most ezekben az órákban is rendkívül meleg idő van. Azért gomoly felhők képződtek itt az elmúlt egy-két órában, és ezek még fejlődhetnek a mai napon, illetve holnap a délutáni esti órákban is előfordulhat. Elsősorban az ország keleti felében, ma még csak egy-két helyen, holnap egy picit több helyen rövid életű hőzivatar, ami lokálisan, de ez csak nagyon kis területen átmenetileg frissülést hozhat, és azok a területek, ahol kialakul egy-egy ilyen hőzivatar, nagyon szerencsés ebben a rekkenő hőségben, hiszen ez átmeneti, akár intenzívebb csapadékot is hozhat, de még egyszer, ez nagyjából az ország területének csak néhány százalékát fedheti le a következő időszakban. Egészen keddig tart tehát ez a rendkívüli meleg időjárás, bocsánat, illetve szerdáig, de szerdán megérkezik majd az a hidegfront, ami mögött a hét második felében a mostanihoz képest legalább 10 fokkal alacsonyabb hőmérsékletű levegő érkezik. Az éjszaka sem hoz felfrissülést, hiszen a jellemző minimum hőmérséklet 18 és 22 fok között alakul, csak néhány helyen lehet ennél hűvösebb, de a nagyobb városok belsejében, illetve a magasabban fekvőjeken enyhébb lesz az éjszaka, holnap pedig 35 és 41 fok között alakul a maximum.
Tamás, köszönjük szépen, kedves hallgatóink, a Déli Krónika véget ért, a szerkesztő Király Erzsébet, a hírszerkesztő Polyák Adrián, valamint a technikai munkatársak Csóz Zoltán és Hajósi Bence nevében is köszönjük.